Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az ige szakaszt, amelyet egyházunk reménység vasárnapjára kijelölt, és amelyet megírva találunk a Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetében, a 31. verstől a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok föl. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az egyházi esztendő lassan a végéhez ér. Mintha egy hosszú, nagy történet lenne. Az elején a reménység születését ünnepeltük az adventi gyertyákkal. Végigmentünk a megváltó életének nagy fordulópontjain. Emlékeztünk a lélek eljövetelére, az egyház születésére, és most az év végén a tekintetünk újra a beteljesedés felé fordul. Múlt vasárnap, ítélet vasárnapján szóba került, hogy kétfajta fogadtatása lehet az ítéletnek. Komolyan vesszük, és megijedünk tőle, elkeseredünk, vagy komolyan vesszük, és meglátjuk ezekben az igékben Isten gondoskodását és szeretetét, amiért előre fölkészít bennünket, amiért figyelmeztet, rámutat a valódi célra, és megerősít minket. Azt gondolnánk, hogy a múlt vasárnap minden elhangzott, aminek Isten ítéletéről el kell hangoznia. Azonban a mai igénkben Jézus szavai megint nagyon keményen csengenek, és a téma nem változik, ma is az ítéletről lesz szó. Föltehetnénk a kérdést, hogy reménység vasárnapján miért kell az ítéletről beszélni? Ez alapján, az ige szakasz alapján miben reménykedhetünk? Egyáltalán hogyan kellene értelmeznünk az ítéletet és a reménységet? Manapság az ítélet kifejezést egészen másképp értjük, értelmezzük, mint az Ószövetség korában élő emberek. Ha kimondom ezt a szót, akkor előttem egy tárgyalóterem jelenik meg, szigorú bíróval, a vitatkozó ügyvédekkel és a bilincsben üldögélő vádlottal. Amikor a bíró ítéletet hoz, akkor kimondja a vádlott ártatlanságát, vagy épp bűnösségét, és azzal megpecsételi a jövőjét. Egyetlen emberről hoznak ítéletet, és a közösség a meghozott ítélet alapján viszonyul az illetőhöz. És talán valahogy így képzeljük el az utolsó ítéletet is. Amikor ott állunk majd az Úristen előtt, és kiderül, hogy milyen emberek vagyunk valójában. Lehullnak az állarcok, fény derül minden titkunkra, és számot kell adnunk minden cselekedetünkről és a hitünkről. Azt gondolom, hogy ez így elsőre egy elég ijesztő képnek tűnik. Az Ószövetség korában azonban az ítélet nem egyetlen emberre vonatkozott, hanem az egész közösségre, és nem a félelem kapcsolódott Isten ítéletéhez. A választott nép számára az ítélet Isten igazságának és hatalmának érvényesülése volt. A világ végezetén tehát helyreáll a rend, minden a helyére kerül, és az Úr akarata érvényesül. Ez így még mindig nem hangzik túlságosan reményteljesnek, hiszen Isten igazsága nem az emberek igazsága. Nem tudhatom, hogy mi lesz a sorsom. Nem tudom besorolni magam, hogy juh, vagy éppen kecske vagyok-e. Megállapítható tehát, hogy teljes a bizonytalanság. És már csak az a kérdés, hogy mibe kapaszkodhatunk. Kibe vethetjük a reménységünket. Egyáltalán milyen a mi reménységünk? Jól ismerjük a mondást, hogy a remény hal meg utoljára. A remény valami olyan, amely erőt ad a nehézségek közepette, amely életben tartja a hitet. Nem véletlen, hogy Pál apostolnál is azt olvashatjuk, hogy ezért megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három. Mert szükségünk van reményre, de nem mindegy, hogy ez milyen. Ismerősen csenghetnek Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez című versének szavai, amelynek most csak egy részletét szeretném fölolvasni. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény, kit teremt magának a boldogtalan, s mit védangyalának bókoluntalan. Sima száddal mit kecsegtetsz, miért nevetsz felém? Kéteskedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, biztatom valál, hittem szép szavadnak, s mégis megcsalál. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Érzem-e kétségbe volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap éredült. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedv, remények, lillák, Isten véletek. Az önmagáért való hamis reménység elillan, mint az álom. Ez a fajta reménység csalódást, bánatot és ürességet hoz magával. A végső elkeseredettségbe és a halálba vezet. De nekünk nem ilyen reménységünk van. Mi nem elillanó tüneményekbe vetjük a reménységünket, hanem Isten egyszülött fiába, a mi élő és föltámadott Urunkba, Jézus Krisztusba. Ő az oka, hogy másképp élhetünk ebben a világban. Másképp szemlélhetjük az életünket és a világ végét. Nem félelemmel, hanem hittel és bizalommal tekinthetünk Isten ítéletére. Mert a keresztény reménység nem ér véget a jelenben. Túlnéz a halálon, túlnéz a történelmen, túlnéz azon, amit mi látunk és tapasztalunk. És ezen a vasárnapon Jézus szavai az olajfák hegyéről hangzanak fel. Olyan helyről, ahol egyszer már nagyon közel volt a megváltás titka. A tanítványok akkor a csodás templomra néztek, a kövekre, amelyek fényesen ragyogtak a napfényben. Jézus azonban más látott. Ő már előre látta az összeomlást. És a tanítványok, nagyon emberien, nem azt kérdezik, hogy mit tegyünk, hogy ez ne történjen meg, mivel szolgálhatnánk, hogy megmaradjon az élet. Nem, ők azt kérdezik, milyen jelei lesznek? Mikor következik be? Jézus pedig hosszasan beszél a végső dolgokról. De mindvégig azt hangsúlyozza, hogy ne az összeomlást figyeld, hanem azt, hogy hűségesen élsz-e. Ne a széthullást számolgasd, hanem azt, hogy a rád bízott időben cselekvő ember vagy-e. Ő így kezdi a válaszát arra a kérdésre, hogy mikor következik be mindez, amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében. Ez a név, emberfia, sokszor elhangzott Jézus szájából. Nem nagyhangú cím, nem királyi címke. Az Ószövetségben az emberfia az a végső bíró, akit Isten küld. És milyen különös ez? A tanítványok előtt még egy alázatos, egyszerű rabbi áll. Nem trónon ül, hanem betegeket gyógyít. Nem angyalok veszik körül, hanem poros, kérdező emberek. A világ végén mégis róla derül ki, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért különös a hívő életnek a kettőssége. Jézust sokszor a gyöngeségében látjuk, de mégis tudjuk, hogy ő az Úr. Szenved, mégis dicsőséggel jön el. Meghal, mégis ő ítél élőket és holtakat. És a mi életünk is ilyen kettős. Talán most épp gyöngék vagyunk, fáradtak, elbizonytalanodottak, de mégis látjuk a jeleket, amelyek egy távolabbról érkező dicsőségre mutatnak. A keresztény ember ugyanis nem tagadja a nehézséget, de nem is ragad bele, mert tudja, hogy az emberfia dicsősége nem mese, hanem valóság. Jézus kijelenti, hogy minden nép megáll előtte. Nincs kivételezés, nincs háttéralkú, nincs olyan, hogy valaki átbújik a sorok szélén. Az ítélet azonban nem egy horror jelenet. Nem olyan, mint amiket a filmekben látunk. Nincs benne hatásvadászat. Csak a világ népei vannak, és a trón. És a trónon az emberfia, a bárány, aki életét adta értünk. És ott van egy mozdulat. Szétválasztja a juhokat és a kecskéket. Ez a pásztornak a mozdulata. Napi rutin, nem dűből, nem haragból, hanem belátásból történik. A hívő ember pedig mindvégig hallotta Jézus figyelmeztetését, hogy nem a ti dolgotok ítélkezni, nem a tiétek dönteni arról, ki jó és ki rossz, nem a tiétek külön választani. Nektek az a dolgotok, hogy cselekedjetek, szeressetek, hogy kitartsotok. És most eljön az a pillanat, amikor mégis megtörténik majd a külön választás, de nem a mi kezünkben, hanem az emberfia kezében van. És a jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai. Ez a mondat maga a menny. Egy olyan hívás, amelyet életünk során már sokszor hallhattunk. Amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok. Amikor megszólal a templomnak a harangja. Amikor a lelkiismeretünk szól halkan belül, hogy fordulj meg, gyere vissza, mert neked még dolgod van itt. De most ez a hívás beteljesedik, és mi alapján? Nem az alapján, hogy ki mit mondott magáról. Nem az alapján, hogy ki hány imádságot mondott el. Nem az alapján, hogy milyen vallási teljesítmény nyújtottunk. Hanem, hogy mit tettél a legkisebbekkel. Éhes voltam, és adtatok. Szomjas voltam, és megitattatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. A jó cselekedet az ítéletben nem érdem. Nem belépőjegy. A jó cselekedet kapcsolat Krisztussal. Aki önzetlenül cselekszik, annak már itt a földön köze van Jézushoz. És milyen szép, hogy a jobboldaliak nem feszítenek a jó tetteikkel, hanem azt mondják, hogy Uram, mikor láttunk téged? Nem is tudtunk róla. És éppen ez a lényeg. Az igazi szeretet nem méri magát, nem gyűjt bizonyítékot, nem sorol föl érdemeket, nincs benne hátsó szándék, hanem egyszerűen csak teszi, amit kell. Mert az életünk nem egy kipipálós lista. Nem azon kell görcsölnünk, hogy na, ha ma teljesítem a teljes feladatleírást, akkor már biztosan üdvözülni fogok. Az irgalom cselekedetei nem számításból fakadnak, hanem igaz hitből. Nem a cselekedeteinkért ígéri Jézus az üdvösséget. Itt is igaz az ő mondata, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. A hitnek pedig gyümölcsei vannak, a jó cselekedetek. A bíró jobb keze felől állók hittek. A hitük pedig olyan tetteket eredményezett, amelyek a valódi szeretetről és Jézus Krisztusról tettek tanúbizonyságot. A bal kéz felől állók tragédiája nem az, hogy rosszat tettek, hanem hogy nem tettek semmit. Nem hittek. Nem volt valóságos, élő kapcsolatuk Istennel. Nem éhezőt bántottak, csak nem adtak neki enni. Nem a szomjazót taszították el, csak nem itatták meg. Nem a beteget gyalázták, csak nem látogatták meg. A közöny, a tétlenség az egyik legnagyobb bűn. Ezért olyan kemény Jézus sava, hogy távozzatok tőlem. És ők csak ezt kérdezik, hogy Uram, mikor láttunk téged? És ez a közönynek a tragédiája, hogy aki nem figyel a másik emberre, az idővel Krisztust sem látja meg, és nem érti, hogy hol hibázott. Nem érti földön, és nem érti égen. Az ítélet tehát valójában nem Istennek a haragja, hanem annak a felismerése, hogy valamit örökre elmulasztottam, vagy valami örökre az enyém lett. És ez az örök tűz, a felismerés, hogy amit egyszer meg lehetett volna tenni, azt már soha nem lehet jóvá tenni, mert innen már nincs második esély. A reménység vasárnapjának üzenete nem félelmet akar kelteni, hanem fölébreszteni, hogy ne légy közönyös. Ne hajtsd el magad elől a jót. Ne mondd azt, hogy majd egyszer, majd máskor, majd más megteszi. Mert az ítéletben nem az számít, hogy mennyi imát mondtunk, hanem hogy mennyi irgalom volt bennünk. Nem az számít, hogy mennyit beszéltünk a hitről, hanem hogy mennyit tettünk érte. Nem az számít, hogy milyen elméleteink voltak, hanem hogy milyen gesztusaink. Kedves testvéreim, talán mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki mellénk lép. És talán azt is, hogy milyen az, amikor senki nem lép oda. Ezért mondja Jézus, hogy te legyél az, aki odalép. Te legyél az irgalom, te legyél Krisztus keze, hangja, jelenléte. Az egyházi év végén egyetlen kérésünk marad. Uram, adj nekünk éber szívet. Adj olyan szemet, amely észreveszi a rászorulót. Adj olyan kezet, amely segít. Adj olyan hitet, amely nem áll meg a szavaknál. Mert akik így élnek, mondja Jézus, az igazak elmennek az örök életre. Legyen így közöttünk is. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elhívtál minket az örök életre. Teremts újjá élő reménységre, hogy meg ne tántorodjunk a kísértések között, hanem bátran harcoljuk meg a hit harcát, és végül elnyerjük az élet koronáját az Úr Jézus Krisztus által. Amen.